Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában hosszabb interjút hallhatnak a világbajnoki bronzérmes gátfutó Bai Balázzsal, Siklósi Gergellyel, aki jelenleg vezeti a férfi párbajtőrözők világranglistáját, az európai birkózók budapesti olimpiai kvalifikációs versenyéről, Sike András a kötött fogásúak szövetségi kapitánya és a friss olimpiai kvótás Korpási Bálint beszél, emellett lesz szó sportdiplomáciáról is. Hallhatják Kovács Istvánt, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új főtitkárát, Kárai Pétert, az Európai Kajakkenu Szövetség vezető testületének tagját, és a számos olimpia szervezésében kulcs szereplő Vajda Lászlót. Tartsanak velünk! A bizonytalanságok ellenére is bizakodva készül a szabadtéri szezonra a világbajnoki bronzérmes Bai Balázs, aki részletesen beszélt az Inforádiónak felkészülése kulcsfontosságú tényezőiről. A Honvéd gátfutóját először a fedett pályás idény tapasztalatairól kérdeztük.
Mindent összevetve elégedett vagyok a fedett pályás szezonommal, a versenyekkel, még akkor is, hogyha nem teljesen tükrözik az időeredmények és a helyezések a tényleges képességemet és azt, hogy mire lehettem volna képes, hiszen tényleg kanyújtásnyi közelsége voltam a fedett európai döntőtől, kanyújtásnyira voltam egy olyan időeredménytől, ami még a sérülésem megelőző jól sikerült években is nagyon-nagyon jó időeredménynek számítottak, úgyhogy mindent összevetve úgy gondolom, hogy egy nagyon bíztató, örömteli fedettpálya után vagyok, ami mindenképp azt jelenti, hogy jó az irány, ahova tartunk, jól sikerült a felkészülésnek az alapozó része, és hát nyilván ezt a folyamatot, ezt az utat kell tovább folytatni, kijavítani a hiányosságokat, tovább erősíteni azokat, amik jól mennek. Bízom benne, hogy még szebb és reményesebb szabadtér állhat előttem.
Lelkileg mennyit adott önnek, hogy versenyezhetett nem csak a hazai mezőnyben, hanem az európai riválisokkal is?
Nagyon-nagyon jól esett. Jó volt újból visszakerülni a nemzetközi atlétikai körforgásba. Volt is egy előkelő második helyezésem Franciaországban egy rangos nemzetközi versenyen. Sikerült újból magyar bajnoki címet szereznem, úgyhogy ez mind nagyon-nagyon fontos volt a visszatérésem végéhez közeledve, hiszen most már igazából nem is beszélnék erről, mert úgy gondolom, hogy magam mögött tudtam minden szempontból a sérülésemet, és már tényleg koncentráltok abszolút a következő kihívásokra és remélhetőleg az olimpiára. Nagyon-nagyon örültem neki, hogy ténylegesen egyrészt ugye a koronavírus után újból elkezdődtek a nemzetközi versenyek, és már én is ott voltam a rajtvonalnál, úgyhogy feltöltődve újabb motivációkkal készen állok a folytatásra.
De azért jól sejtem, hogy a java és egyúttal a legnehezebb része most kezdődik csak a felkészülésnek.
Teljes mértékben, ugye nyilván az idei évnek, meg egyébként is az atlétikában azért inkább a szabadtér a hangsúlyosabb, főleg olimpia évében, úgyhogy a munka lényegi része és az izgalmasabb része csak most következik, és hát természetesen a szabadtéri versenyeken fog igazából eldőlni az olimpiának a sorsa és ennek az egész évnek a lényege, úgyhogy nyilván most már minden új dologhoz hozzá tudtunk szokni, minden leküzdeni való feladatot vagy akadályt megoldottunk, úgyhogy gondolom, hogy akadálymentesen és zavartalanul tudunk felkészülni majd a nyára. Nagyon bízom benne, hogy az egészségünk is így lesz, és minden zavaró körülmény nélkül fel tudunk készülni, és tényleg még jobb állapotban fogunk tudni rajtozálni majd májustól.
Mikor következnek a hosszabb edzőtáborozások, látja már?
Szervezés alatt van, most nyilván ebben az időszakban nagyon nehéz külföldre menni, kevés ország fogad bennünket, és ott is napról napra változnak a szabályozások. Úgyhogy ez még egy nyitott kérdés, de úgy gondolom, hogy ha esetleg az edzőtábor nélkül zajlik a felkészülés, akkor is törekszünk majd a lehető legprofi munkára, nem fogja akadályozni a felkészülésünket szerintem.
Belföldi edzőtáborozásnak az ön esetében van létjogosultsága?
Természetesen nyilván a legjobb és a leghasznosabb az a meleg égű edzőtábor, hogyha tudunk szabadtéren melegben edzeni, ott lehet a legjobb munkát elvégezni, de természetesen itthon is van az edzőtábornak létjogosultsága, hiszen egy város változásnál is megvalósul a környezetváltozás, ott is meg tudjuk teremteni azokat az optimális ideális körülményeket, ami kiszakít egy kicsit a hétköznapokból, és lehet csak is kizárólag az edzésre és a regenerációra koncentrálni, úgyhogy persze meg lehet itthon is oldani, de a legeslegjobb az a szabadtéri meleg égi edzőtábor.
A stábjával kitűztek-e konkrét eredményeket, mondjuk akár hónapra lebontva, hogy mikor, hol szeretnének tartani?
Az biztos, hogy most az olimpiai kvalifikáció miatt az előző évekhez képest sokkal hamarabb kell a csúcsformát vagy a csúcsformához közeli állapotot elérni, hiszen június 30-án lezár a kvalifikáció, és addig mindenképpen el kell jutni egy olyan szintre, ami elegendő az olimpiához. Nyilván a 13-32-es olimpiai szint az egy nagyon-nagyon erős kvalifikációs szint. Például a kokáért az volt Kis Dánielnek az országos csúcsa 2010-ben, amit utána sikerült szerencsére megdöntenem, de ez is mutatja azt, hogy Dani és rajtam kívül még soha senki nem futott ilyen időeredményt Magyarországról, úgyhogy nagyon-nagyon nagy feladat azt elérni, de természetesen akármennyire is nehéz, ez van a célkeresztben, és ezt azt szeretném megfutni, de hogyha esetleg az nem sikerül, vagy az olimpia előtt nem sikerül, akkor úgy gondolom, hogy 13.50-en belüli, tehát 13.40, lehetőleg 13.40 eleje körüli idővel szerintem sikerülhet kijutni az olimpiára, hiszen a világmista helyezéssel az elég kell, hogy legyen. Úgyhogy nyilván, hogyha a reális elvárásokat, célokat szeretnék megfogalmazni, akkor valószínűleg ez utóbbi lesz. Hogyha egy nagyon optimista és ideális forgatókönyvet, akkor pedig nyilván szeretnék törni a olimpiai szintre, és utána meg remélhetőleg, hogy az olimpián ezt ugyanúgy meg tudom ismételni.
Ebben a bizonytalanabb helyzetben vannak-e biztos pontok, biztos versenyek Tokióig?
Ezt még nagyon nehéz látni előre, hiszen a felett pályából kiindulva itt tényleg utolsó pillanatokban tudnak eldőlni a végleges rajtlisták, úgyhogy én nem számítok arra, hogy itt hetekre, hónapokra előre már biztosan tudjak tervezni, úgyhogy mindenképpen rajtra készen kell állni már viszonylag korán. Az biztos, hogy a hazai versenyek azok mindenképp sziklaszilárdan benne vannak a versenynaptáramba, például az országos bajnokság, a Gyülei Memoriál atlétikai magyar nagydíj, de sajnos az utóbbi már nem számít bele az olimpiai kvalifikációba, úgyhogy ilyen szempontból arra nem lehet számítani. Ettől függetlenül egy nagyon-nagyon fontos és kiemelt állomása lesz a versenyzésnek. Nyilván most próbáljuk összetenni azokat a versenyeket, amik akár szóba kerülhetnek, de még egyszer mondom, ez most nagyon-nagyon bizonytalan és sok mindentől függ. Remélem, hogy a Ferencváros nyújtott teljesítménye alapján már több versenyszervező is szívesen vár majd a versenyén, és bízom benne, hogy tényleg minél rangosabb versenyeken fogunk tudni gyújtani a jó eredményeket és a világmajorista pontokat.
A modern sportban a sporttudomány kiaknázása kulcsfontosságú. Évtizedek óta láthatjuk, hogy különösen a top sportágokban, de lassan szinte majdnem minden sportágban mekkora szerepe van annak, hogy a megfelelő étrendet, egészségügyi ellátást és az egyéb különféle legális módszereket ideálisan alkalmazzák az élsportolók. Ön mekkora energiát fordít a sporttudomány kiaknázására?
Ezt én is már évekkel ezelőtt észrevettem és megtapasztaltam, hogy már sajnos kevés az, hogy egy élsportoló az edzésen nyújt 100%-ot, mert az sajnos nem elég ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ minden tájáról érkező sportolókkal, úgyhogy igenis az edzésen kívül is legalább annyira 100%-ot kell nyújtani, és ebben nagyon-nagyon nagy szerepet játszik a táplálkozás is, illetve a különböző étrend kiegészítők használata. Ebben nekem a színlapsport segít most idén tavasszal elkezdődően, és együtt állítjuk össze azt az ideális étrendet, táplálkiegészítőket, ami hozzásegít a teljesítményem legmagasabb szintre való emeléséhez. Úgyhogy nagyon bízok ebben a közös munkában. Tényleg eddigi közös munkánk alapján azt tapasztalom, hogy egy nagyon-nagyon profi és nagyon jó csapattal sikerül együtt dolgozni. Nagyon bízom benne, hogy az eredmények is majd ezt fogják tükrözni.
Mi mindent mérnek egy ilyen sportolónál?
Vérvételből nagyon sok paramétert lehet vizsgálni, amiből lehet következtetni egyrészt a edzettségi állapotot, a különböző paramétereknek a mértékéből lehet következtetni, hogy az étkezésen mit kell változtatni, ne adj Isten, valami olyan táplálékkiegészítővel, étrendkiegészítővel pótolni kell a bevitt dolgokat. Nyilván intenzív fizikai munkát végzünk, ez sok esetben megmutatkozik a vérképen, akár sérülés is következhet abból, hogyha valaki nem figyel arra, hogy tényleg tökéletesre, illetve mindent optimálisra állítson a saját szervezetén belül. Úgyhogy nyilván ez nagy fokban hozzájárul a regenerációhoz, a teljesítmény növelésében, és hát nyilván az egészség megőrzésében, és hát nyilván mostanában, főleg így a koronavírus járvány mellett különböző vitaminokkal, ásványanyagokkal eséllyel el lehet kerülni a vírusos megbetegedéseket is, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos kelléke tud lenni egy ilyen sportolónak az, hogy professzionális hozzáállással és szaktudással segítik a munkáját az edzésen kívül is.
Az igazi hatékonysághoz az is szükséges, hogy a teljes tábja átlássa a különféle elemeket, a különféle részeit ennek az egész munkának, és mondjuk az edző megfogadja a különféle mérések alapján a javaslatokat. Hogyan valósul meg ez a mindennapokban? Tehát, hogyha mondjuk az edző elé oda tesznek, vagy oda tesz egy papírt, hogy most az adatok alapján több regenerálódásra, vagy változtatásra lenne szükség, hallgat rá?
Természetesen. Ez nyilván egyéni sport, végső soron az atlétika, hiszen egy személyben állok a rajthoz, és érek be a célba, de a háttérmunkát egy igazi csapat végzi, és hát mint minden csapat versenyben, csapatjátékban nagyon fontos az együttműködés, a kommunikáció, az egymás iránti tisztelet és elfogadás. Itt ez esetben is így zajlik. Az egész csapatban mindenki úgy dolgozik, hogy nyilván egy cél iránt dolgozunk, ugyanazt a sikert szeretnénk elérni, és nyilván mindenki úgy teszi hozzá a maga részét, hogy cél alárendeli a dolgokat, úgyhogy természetesen, hogyha az edzőm ifjabb Tom Hazelson és Kis Dániel, ők állítják össze az edzésmunkát, az edzésprogramot, nyilván az egész felkészülésnek a gerincét, és a többi kiegészítő szakirány az pedig segíti ezt a folyamatot, és oda-vissza mindenki megfogadja a másik kérését, tanácsát, és természetesen a cél érdekében együttműködnek. úgyhogy mindenki tisztában van a részletekkel, annak megfelelően állítjuk össze a munkát.
Ön mennyit foglalkozik a mentális, pszichés felkészüléssel ebben az időszakban?
Egy tökéletes, minden problémától mentes világban is nagy szerepet játszott egyébként a mentális kiegészítő felkészülés, adott esetben a sportpszichológia, mentáltréning, a különböző motiváció, koncentráció és egyéb mentális képességeket fejlesztő foglalkozások. Jelenleg meg pláne felértékelődik ennek a szerepe, hiszen rendtentő sok bizonytalans kérdőjel, csalódás és lemondás érheti a sportolót, és ott nyilván nem a sportolót, hanem mindenkit a mai világban. Nagy szerepe lehet egy mentális háttért segítő kiegészítőnek, ezt nyilván sokféleképpen meg lehet közelíteni, meg persze sok mindenki különbözőképpen dolgozza fel a jelenlegi körülményeket, úgyhogy ezt mindenki maga döntse el, hogy mire van szüksége, de biztos vagyok benne, hogy ha valaki ebbe fogadó is nyitott, akkor nagyon sokat tud segíteni az, hogy valaki segít a mentális felkészülésben is. Pillanatnyilag sportpszichológushoz nem járok, ugyanakkor sokat dolgozok a mentális képességeimen játékos feladatokon keresztül, ami ténylegesen javítja a koncentrációt, az, hogy kezeljem a fókuszomat, a figyelmemet, minél hosszabban meg tudjam tartani a koncentrációm, vagy adott esetben le tudjam higgasztani magam, hogyha olyan feladatokat kell végezni, úgyhogy igen, foglalkozok ezzel. Például visszagondolva a felett pályás Európa-bajnokságon a selejtező futásomra, ahol kétszer is volt egy bemozdulás miatti visszahívás a rajtnál, ott bőven lett volna lehetőségem arra, hogy esetleg pánikoljak és kétségbe essek, de szerencsére végig sikerült higgadtnak maradnom, 100%-on tartsam a koncentrációmat, és sikerült is megoldanom ezt a helyzetet, úgyhogy valóban a sport az számtalan olyan pillanatot, szituációt tud szülni, ami könnyedén ki tudja zökkenteni az embert, de nem szabad hagyni, hogy egy ilyen hiba elrontson egy akár egy éves vagy négy éves munkát, úgyhogy igen, fel kell készülni mindenre.
Bai Balázs világbajnoki bronzérmes atlétát hallották. Az elmúlt héten több magyar sportoló is biztosította helyét a tokiói olimpián. Kijutott a magyar női kézilabda válogatott a győri selejtező tornán megszerzett második helyével, ahogy az európai birkózók budapesti olimpiai kvalifikációs versenyén a kötött fogásúaknál a 67 kilósok között ezüstérmes Korpási Bálint is szerepelhet a japán fővárosban. A párbajtőrözők kazanyi világkupa versenye magyar szempontból felemás eredményt hozott. Siklósi Gergely egyéniben ezüstérmes lett, és az olimpiai kvótaszerző ponttáblázat, illetve a világranglista élére állt. A csapatversenyben azonban a magyar válogatott csak a 14. lett, és lemaradt az olimpiáról. Siklósi Gergely az Inforádiónak jelezte, a budapesti világbajnokságnak óriási szerepe volt, hiszen ő ott aranyérmet és rengeteg pontot szerzett, a csapatversenyben azonban akkor sem kerültek a legjobb 10 közé, és a mostani oroszországi viadalképe is mutatott hasonlóságokat.
Már akkor rossz érzésem volt a csapat reggelén. Az első asszonkat Üzbegisztán ellen vívtuk, nem volt annyira meggyőző a csapat teljesítménye. Elfogott a bizonytalanság. Jelenleg örülök, hogy kijutottam egyéniben, sajnálom, hogy nem lesz úgymond két esély, hogy egyéniben és csapatban is bizonyítsunk. Le kell vonni a tanulságainkat a csapatban sikertelen szereplés miatt, és úgy kell alakítani jövőben, hogy újra kijussunk már Párizsba.
Beszéljünk azért az egyéni versenyről részletesebben. Ezüstérmes lett, egész nap kiválóan vívott, és a döntőben is sokáig volt esélye a győzelemre. Hogyan élte meg, hogy egy olyan helyzetben, amikor a csapat volt az elsődleges azon a hétvégén, az egyéniben ennyire elkapta a fonalat, mondhatjuk azt is, hogy akár mint korábban Heidenheimben, vagy éppen a budapesti világbajnokságon.
Az egyéni az gyakorlás egy csapatra, és hogyha valaki az egyéniben jól tud teljesíteni, akkor azt az én esetemben én át tudom menteni a csapatra, ami most is így történt, és ennek nagyon örültem. Ugyanígy történt tavaly Heidenheimben, amikor egyéniben tudtam győzedelmeskedni, aztán a csapatban szintén ugyanolyan jól tudtam vívni. Tehát az én lelkiismeretem hál' Istennek tiszta. Attól függetlenül, hogy jól teljesítek egyéniben, ugyanazt a formát igyekszem mindig átmenteni a csapatra, és azt a jövőben is így szeretném folytatni, és az lenne a legszebb, hogyha továbbra is egyéniben és csapatban is érmeket tudnánk gyűjteni, mert az azért a nemzet erejét, és a magyar férfi párbajtőrvívás hírnevén is emelne.
Amikor nekivágott az olimpiai kvalifikációs sorozatnak, megfordult-e a fejében az, hogy akár meg is nyerheti az egyéni ponttáblázatot?
Nem, abszolút nem. Én azt gondoltam, hogy jó, hogyha a csapatban ki tudunk jutni, és erre alapoztam az egész felkészülést. Így alakult. a munkám így érett be. A világbajnokság volt egy nagy sok, hogy ott nagyon közel volt az egyénihez a csapat, és nem tudtam feldolgozni azt, hogy egyik pillanatra a másikra a világranglista 50. helyről bekerülök a legjobb világranglista legjobb 16-ja közé. Azóta pedig igazából felnőttem a feladathoz. Most már, mivel ugye megnyertem a kvalifikációs ranglistát, közben vezetem a világranglistát is, mert ez volt a szezon befejező versenye. És azt, hogy jelenleg vezetem a világranglistát, az azt gondolom, hogy már nem véletlen, hanem egy tudatos munka eredménye. De még egyszer mondom, hogy a kvalifikáció kezdetén ezt nem gondoltam. Tényleg a csapat volt a fókuszban, hiszen Európából, európai zónából egyéni kvalifikáció az úgy történik, hogy két versenyző jut ki. Jelen esetben ez én vagyok, illetve egy holland versenyző, aki már az 5. olimpiára jut ki egyéniben, tehát elég magabiztosan képviseli az országát és a saját vívását. A vívásban nem feltétlenül a fiatalok szoktak diadalmaskodni, hanem azért kell ehhez egy adott érettség és tapasztalat, és úgy gondolom, hogy ezt rövid idő alatt tudtam elsajátítani, hogy egy stabil vívóvá váljak. Remélem, hogy a jövőben is ezt tudom tartani, ezt a teljesítményt.
Alig 4 hónap maradt hátra a tokiói olimpiáig, azért ebben az időszakban elég sok feladat maradt még hátra. Ugyanakkor hogyan tekint azokra a közös edzésekre, amelyeket majd azokkal a válogatott és klubbéli csapattársakkal vív, akik bizony itthon kell, hogy maradjanak?
Nagy szomorúságot érzek ezzel kapcsolatban. Pont ezért sajnáltam, hogy a csapatban nem lehetünk kint, mert ez nem csak ugye nekem jó, hanem együtt lettünk volna kint, és a felkészülésemet ezért nehezíti, mert lehet, hogy ők kevésbé lesznek motiváltak a felkészülés során, de az ő kötelességérzetük és felelősségük is szolgálni fog abba az irányba, hogy jó edzőpartnerek legyenek számomra. Én nem aggódok, ők oda fognak állni mellém és segíteni fognak. Persze lehet, hogy valaki egy pillanatra megremeg, vagy egyszerűen nem jön el az edzésre, de én nem haragszom rájuk, lehet, hogy ellenkező esetben én sem tudnék úgy teljesíteni, erőm maximális teljében. Én majd beszélek velük ezekről, én is próbálok az ő igényeiknek megfelelni. Ez vár ránk a következő időszakban, illetve az egyéni felkészülés az most nagyobb hangsúlyt kap. Eddig is rengeteget dolgoztam külön futás tekintetében, vagy gyógytornát tekintve, tehát nekem az egyéni felkészülésem is a vívás mellett nagy hangsúlyt kap. De én úgy gondolom, hogy a mostani világkupán nagyon jó teljesítményt mutattam, ezt kell élesíteni, nagyon jó állapotban vagyok jelenleg, szinten kell tartani, és kismértékben kis lépcsőfokokkal kell fejlődni, visszaesés nélkül, hogy a legjobb formámat tudjam mutatni Tokióban.
Ebbe a 4 hónapban mi minden férhet bele? Mennyi pihenés, illetve van-e olyan terület, amelyen még biztosan tud fejleszteni?
Most azért nagyon hosszú kvalifikációs időszakot zártunk le, és most kaptam 2 hét pihenőt, amiből, mivel katona vagyok, én kötelességemnek érzem, hogy 1 hetet kórházi feladatok teljesítésére tegyek, tehát 1 hétig a 2 hét pihenőmből kórházban leszek, 7 főtörténtek így, és akkor ott segítkezek. De ebben a 4 hónapban, vagy 3-3,5 hónapban az férhet bele, hogy a fizikai teljesítményem élesítsem, és a teljesítőképességem maximumával jelenjek meg majd Tokióba, illetve kismértékű technikai fejlesztések, fejlődések, amit a világkupa tanulságaiból le tudok vonni, például a vesztett döntőből. De jó irányba haladunk, nem kell drasztikus változtatásokat eszközölni, hanem ugyanígy kell folytatni a munkát, ahogy eddig.
Csiklósi Gergelyt, a Honvéd világbajnok párbajtőrvívóját hallották.
Ötkarika.
A japán szervezők múlt szombaton jelentették be, hogy a koronavírus járvány miatt más országból nem engednek be nézőket a július 23-án kezdődő tokiói olimpiára és a paralimpiára sem. Hétfőn pedig az önkéntesekre vonatkozó korlátozásokat is bejelentettek. Vajda Lászlót, a 2022-es pekingi téli olimpia szervező bizottságának tagját, több korábbi nyári olimpia rendezésének és pályázatának kulcs szereplőjét hallják.
500-ban maximálták ezt a számot, ami az önkénteseket illeti, speciális tudással vagy olyan képességekkel rendelkező, amit japán önkéntesek, illetve Japánból nem tudnak megoldani, a nyelvet említették konkrétan, de lehetnek itt más olyan tényezők is, akár számítástechnikában, akár olyan logisztikai vagy egyéb szaktudás igényben, ami esetleg Japánban, ugye nehezen képzelem, ére el ezt önmagam, de mégiscsak lehetnek olyan területek, amit kénytelenek külföldről megoldani. Ez megint azt mutatja, hogy van egy döntés, de azért nyitva marad adnak bizonyos lehetőségek, nem használom a kiskapu kifejezést, mert én most nem pejoratíven gondolok erre, de ez is mutatja azt, hogy próbálnak nagyon óvatosan fogalmazni, amikor ezeket a döntéseket meghozzák, mert nagyon nehezen kezelhető a helyzet. Egyébként az is felmerült, beszéltem egy ismerősömmel, aki szintén olimpiában dolgozik hosszú-hosszú évek óta, akivel arról beszélgettünk, hogy a döntés értelmű, hogy külföldi nézőket nem engednek be. Ez jelentheti-e azt, hogy például Japán lezár a külföldiek elől, hiszen a repterekre érkező külföldiekre nincs ráírva, hogy ő most olimpiai néző, vagy amúgy beutazó, aki amúgy elmegy karanténban és vállalja azokat a lépéseket, amiket a Japánba való belépés meg kell, hogy előzzön, karantén, igazolás, vakcináról és egyebek. Tehát, hogy ezt hogyan fogják megoldani, hiszen nem valószínűsítem, hogy az útlevél ellenőrzésnél mindenkitől megkérdezik, hogy amúgy van-e olimpiai jegye, mert ha igen, akkor nem engedik be. Tehát nem szeretném elbanalizálni a dolgot, de ennek vannak bizony gyakorlati konzekvenciái megint csak, hogy hogyan kontrollálják a külföldi beutazókat, ha csak nem Japán lezár teljesen erre az időszakra, mert az egy teljesen más kérdés lenne. Ötkarika.
A 67 kilós Korpási Bálint ötkarikás kvótát szerzett az elmúlt hétvégén az Európai Birkózók Budapesti Olimpiai Kvalifikációs versenyén. Ezzel ő lett a harmadik kötött fogású, összességében pedig az ötödik birkózó, aki képviselheti a magyar színeket Tókióban. Kalapos Mihály kérdezte Sike Andrást, a magyar kötött fogású válogatott szövetségi kapitányát.
Előzetesen is benne bíztunk a legjobban, de azért titkon reméltük, hogy még a másik három fiú közül is valaki esetleg kvótát tud szerezni. Sajnos ez most nem sikerült. Ketten nagyon közel jártak hozzá, a Torberik és a Szőke Alex is, de hát sajnos elcsúsztak az utolsó pillanatokba. Van még a szófiai világkvalifikációt, reméljük, hogy még a maradék három súlyból tudunk legalább egy kvótát szerezni.
Korpási Bálintnak talán az volt a legnehezebb, ugye ő egy világbajnok birkózó, hogy egy másik súlycsoportban indult, mint amiben egyébként szokott versenyezni, ugye?
Igen, hát a 72 kiló az ő igazi versenysúlya, amiben szokott birkózni, most a 67 kilósok között birkózott.
Egy ilyen fogyasztás nagyon megviseli a versenyzőt?
Van, amikor megviseli, de hát a Bálint nagyon fegyelmezett volt, és nem az utolsó pillanatokra hagyta. Hónapokkal ezelőtt elkezdte lejjebb vinni a súlyát, és nem az utolsó két hétre hagyta az egészet, úgyhogy fokozatosan szépen lefogyott.
A norvégoknak a regnáló Európa bajnokával kezdett.
Eléggé belehúzott, mert egy friss Európa bajnokkal kezdett, de hát nagyon simán lehozta azt a meccset is. Igazából a második meccs volt, ahol volt egy pillanatnyi, hát nem is kihagyás, hanem egy olyan szituáció, amikor a bolgár rajta maradt az egyik pörgetésén, és akkor volt ott egy kétvál veszélyes helyzet, de hát onnan is ki tudott fordulni. Egyébként az a meccs is sima volt, aztán pedig a elődöntő is teljesen tervek szerint alakult, lentről megcsinálta a két akciót, és simán be tudott jutni a döntőbe.
Ugye a moldovai ellen birkózott a tokiói repülőjegyért, de ezek után kijelenthetjük azt is, hogy az olimpián is éremesélyesként szerepelhet majd?
Hát én azt gondolom, ha jól lefogy, akkor van esélye arra, hogy akár érmet is szerezzen.
Hogyan értékeli a másik három versenyző teljesítményét?
Hát ővelük is meg voltam elégedve. Torberi két nagyon nagy skalpot szerzett, hiszen ő is a norvég olimpiai bronzérmest és a bulgár világ is Európa bajnokot legyőzte. Sajnos aztán az elődöntőben egy ponttal alul maradt a török riválisával szembe. A bronzmérkőzésen már kicsit hitehagyott volt, ott igazából ez már mindegy volt. Nem tudta azt a teljesítményt nyújtani, de nagyon jó birkozott. Szőke Alex is nagyon jó birkozott, hozta a kötelező győzelmeket, a négy közé jutási volt neki egy kiki meccs a bolgár VB ezüstérmessel, ott volt egy szituáció, amikor már majdnem kiléptette az ellenfelét, de aztán végül is ott a bolgár egy mozdulattal meg tudta billenteni, és így az Alex mögé tudott kerülni, és ő kapta a pontot. Igazából ha az a meccse megvan, akkor úgy gondolom, hogy ő is meg tudta volna szervezni a kvótát. Varga Ádám, akit kellett, mindenkit legyőzött simán, mert az orosz világ bajnok Szemünov ellen papírforma szerint nem volt sok esélye, de is igazolódott, és nem tudta őt legyőzni, így harmadik lett.
Ugye lesz még májusban egy világkvalifikációs verseny Szófiában, lehet növelni a kötött fogású kvóták számát, de
az mikor dől el, hogy ott kik indulnak majd? Egyáltalán van-e olyan súlycsoport, ahol ez kérdéses, vagy ahol egyértelmű, hogy ki indul?
60 kilóba a Kecskeméti Krisztián fog indulni, a Torberik nem tud két hónapon belül befogni, illetve ha le is tudna fogni még egyszer, nem tudna olyan teljesítményt nyújtani, mint amit várunk tőle. 97 kilóba valószínű lesz egy válogató, ezt el fogjuk dönteni itt a húsvéti ünnepek előtt, hogy ki fog indulni, nehéz súlyba pedig a Varga Ádám indul.
Ugye 97 kilogramban ketten is pályáznak erre a szófiai útra.
Hát igazából hárman.
Hárman? Szőke Alexel együtt hárman.
Így van. Szilvás Erik és Kis Balázs. Tervek szerint jövő héten lesz egy ilyen hármas válogató közöttük.
Csike Andrást, a magyar kötött fogású birkózó válogatott szakvezetőjét hallották. Kalapos Mihály interjút készített a világbajnok Korpási Bálinttal is.
Ez egy elég hosszú menet volt, ugye ez még a tavalyi évig nyúlik vissza, amikor ugye ezt a versenyt ugye elharasztották. A verseny kezdődött egy héttel, és újra kellett az egész felkészülést csinálni. Nagyon nehéz időszak volt, de nagyon örülünk, hogy most megrendezték ezt a versenyt, és sikeres volt, és sikerült az olimpiára.
Ugye ön világbajnok, de nem 67 kilogramban. Mennyire volt nehéz ez a fogyasztás?
Igen, hát ugye az olimpiai műsorán csak 6 kötött fogású súly van, így muszáj volt döntenem, hogy hogyan tovább, és csak az egy lehetőségem volt, hogyha lefogyok 67 kilóra, és ott harcolom ki ezt a jogot. Ezt felbe kellett eldöntenem, nehéz volt, de mindent a cél érdekében, és hála Istennek összejött.
Nagyon sok lemondással járt?
Szerencsések vagyunk, egy dietetikus segítségével sikerült a súlyomat lejjebb vinni. Nyilván az élsport azért eleve elég sok lemondással jár, hogyha még mellette ugye a súlyát is kell rendezni az embernek, akkor az még több, de ugye meg voltak a céljaim. Ez volt az utolsó lehetőségem, hogy pályafutásom során kijussak az olimpiára, és mindent erre tettem fel, és nagyon örülök, hogy sikerült.
Ugye ezen a budapesti versenyen ráadásul egy nagyon komoly ellenfél ellen kezdett, a regnáló norvég Európa bajnok ellen.
Elég sokat birkoztunk már edzőtáborokban, tudtam, hogy mire kell figyelni ellene. Egy elég agresszív birkózó, oda kellett figyelni, hogy állásból ne tudja eljátszani azt a technikáját, amit a többieken szokott csinálni. Igazából a lenti támadásra volt kihangsúlyozva a mérkőzés, szerencsére sikerült megoldanom, és akkor így tudtam hozni a mérkőzést.
A negyed döntőben következett a bolgár Dimitrov, talán ez volt a kulcsmérkőzés olyan szempontból, hogy itt volt egy nehéz szituáció, ugye?
Igen, hát egy elég kellemetlen helyzetbe kerültem, sikerült megcsinálnom a lenti akciómat, és úgy voltam vele, hogy ezt még egyszer megpróbálom, de az ellenfélkor már számított rá, és súlyos helyzetbe kerültem. Hát itt egy fél percig, 40 másodpercig küzdöttem az életemért, elég sok minden lepergett előttem, hogy nem érhet így véget a pályafutásom, hogy egy túlsvereséggel, és valahogy sikerült átvinnem az ellenfelet, és kiszabadulni ebből a nehéz helyzetből.
A tokiói repülőjegyért pedig a moldovai versenyzőt kellett megverni, de az egy sima találkozó volt.
Ha az eredményt nézzük, akkor igen, mondhatom azt, hogy sima, de nagyon nehéz volt, és nem is fizikailag, hanem inkább lelkileg. Sajnos ugye a szabadfogásba a női birkózóknál se jött össze a kvalifikáció. Ugye rajtunk kötött fogásokon volt már ugye mindenkinek a szeme, és figyelt minket, és igaz, hogy nem tette senki rám a terhet, de bennem azért meg volt az az elvárás, hogy ezt muszáj hoznom, és azért nem volt egyszerű. Szerencsére a mérkőzés képe ez más mutatott.
Lesz olimpia, 33 éves, lehet azt mondani, hogy ereje teljében van, csak még egyszer le kell majd fogyni.
Mondhatom azt, hogy egy elég későn érő típus vagyok, 28 évesen szereztem az első nemzetközi érmemet, az európai játékokon szerzett ezüstérmemmel, onnantól kezdett beindulni a pályafutásom, és most 33 évesen sikerült kiharcolnom az olimpiai részvételt. Én bízom benne, hogy a fiatalabb versenyzőkkel szembe a rutinommal minimum fel tudom venni a versenyt.
A pályafutás koronája egy olimpiai érem lenne, nem?
Így van.
Korpási Bálintot, a BVSC világbajnok kötött fogású birkózóját hallották. Az olimpiai aranyérmes, valamint amatőr és profi világbajnok Kovács István lett a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség főtitkára. A 96-os atlantai ötkarikás játékok győztese az Inforádiónak arról beszélt, hogy fő feladatai egyikének a sportág megújítását tartja, és azt, hogy hidat építsen a NOB és az AIBA között annak érdekében, hogy a sportág a 2024-es Párizsi olimpián is ott lehessen. Kalapos Mihály kérdezte Kovács Istvánt.
Valakinek meg kell menteni az ökölvívást. Nagy képviség lenne azt állítani, hogy én erre egyedül képes vagyok, de én úgy látom, hogy az új elnök olyan reformprogramokat szeretne megvalósítani, amely reformprogramokkal én is messze menőkig egyetértek, hogy ebben van lehetőség a javításra, van lehetőség az együttműködésre. És azért vállaltam, mert több olyan kritériumban is sikerült megállapodnunk, amelyek számomra elengedhetetlenek és feltételként megjelentek ahhoz, hogy ezt a munkát érdemben vállalni tudjam. Egyeztettem a VBO-val, ahol 9 éven keresztül nagyon sikeresen és nagy megbecsülésnek örvendve dolgoztam. Egyeztettem a családommal, sok mindenkivel. Ez egy hosszú folyamat volt, legalább 3-4 hónapon keresztül tartott, míg eljutottunk odáig, hogy én is beadtam a pályázatot, és a pályázat úgy látszik, hogy megfelelt a bírálóbizottságnak, az elnökségnek, mert 5-ünk közül engem választottak. A munka neheze most kezdődik, és soha nem volt még az AI-ba 75 esztendei alatt ilyen mélyen a megítélése, a szakmai színvonala, a morális és erkölcsi bázisa, de hát, mint egy az ökölvásban megszokott. Innen szép a győzelem, padlóra került a sportág, ahogy ezt mi annak idején a szorítóban megtanultuk, felállunk innen, és újra jutunk majd a csúcsra.
Az igaz egyébként, hogy annyira rossz jelen pillanatban a sportág megítélése a NOB-nál, hogy veszélybe került egyáltalán az olimpiai szereplés, és tehát, hogy 2024-ben lekerülhetne az olimpia műsoráról?
Ez már 2020-ban, a 2020-as tervezett Tokió olimpiára is megjelent ez a problémakör, egész pontosan 2016-ban, amikor olyan gazdasági visszaélések, olyan korrupciós vádak jelentek meg az akkori vezetők körül és az AIBA körül, hogy véleményezett volt, vagy sőt meg is született a döntés, hogy 2020-ban sem lesz ott Tokióban az ökölvívás, nem hívják meg az olimpia programjára, ami nem egyedülálló, mert volt már ilyen az ökölvívás történetében, igaz a kezdetek kezdetén. Szerencsére a Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy az ökölvívókat nem bünteti a vezetők bűncselekményei miatt, ezért létrehozott egy munkacsoportnak, melynek én is tagja lettem, ez az úgynevezett Boxing Task Force, amely az ökölvívás kvalifikációs versenyeit és magát majd a 2021-ben rendezendő, idén rendezendő Tokiói Olimpiai Játékokon az ökölvívás programját kell, hogy lebonyolítsa, de az volt az indulásnál is már egy pont, hogy addig az AIBA-nak meg kell oldania, nem lesz meghívva az olimpiára, de meg kell oldania a tisztújítást, meg kell oldania ezeket a problémákat, és akkor van esély arra, hogy 2024-ben is programon maradhasson az ökölvívás. Eddig még sajnálatos módon az elnök választásig még semmiféle előrelépés nem történt. Az elnök választás, ami ugye 3-4 hónappal ezelőtt történt, azóta elindult egy folyamat, de ez még nagyon lassú. Nem sok időnk van, hiszen a Tokiói Olimpia után fog dönteni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2024-es olimpia programjáról, és ha most születne a döntés, akkor valószínűleg még nemleges lenne a válasz. Nekünk ez alatt a döntésig hátralévő 6-8 hónap alatt kell olyan szintre hoznunk az AIBA működését, az AIBA emberállományát, vezetői állományát, hogy ez elfogadható és partnerképes legyen a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál, és akkor van arra esély és remény, hogy 2021-ben újra teljes tagjaként lehet ott az ökölvívás az olimpián.
Umár Kremlev, AIBA elnök úr személye egyébként elfogadható a NOB részéről?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert azt be kell látnunk, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, miközben minden tiszteletem és olimpiai bajnokként rajongva szeretem és tisztelem az olimpiai eszmét, azért be kell látnunk, hogy egy roppant úri társaságról beszélünk, akik nagyon nehezen engednek be, főleg keletről érkező sportvezetők maguk közé. Ráadásul az orosz sportdiplomáciának nehéz évei vannak, beszélhetünk itt a dopingbotrányról és még sok egyéb problémáról, amivel Oroszországnak küzdenie kell, az orosz sportnak küzdenie kell, és most érkezett egy orosz sportvezető, aki nagyon új ebben a közegben, elképesztő anyagi jóléttel rendelkezik, és anyagi erővel rendelkezik, amely egyébként nem is titkoltan emelte őt erre a magasságra, és ez nem biztos, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottságnál mindenki számára elfogadható európer gondolatokkal várják és fogadják őt, de azt nem lehet elvitatni, és ezt a Nemzetközi Olimpia Bizottság vezetői sem hiszem, hogy elvitatják, hogy Umar Kemlyev jó szándékkal, nem pénzügyi kivételi szándékkal, tehát ő nem keresni akar az ökölvíváson, hanem segíteni akar az ökölvíváson. A Nemzetközi Olimpia Bizottság adja hozzá a tisztességet és a szakmát, Umar Kemlyev pedig adja a gazdasági tőkét. Úgyhogy szerintem mi csodákra vagyunk képesek együtt, külön-külön természetesen szinte semmire. Én reménykedek benne, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság vezetői is így látják majd ezt a jelenleg kialakuló szituációt.
Önnek kellene egyfajta hidat képezni a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség és a NOB között?
Megkockázhatom, hogy igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy a Nemzetközi Olimpia Bizottság azért azért egy zárt közeg. Szerencsére van jó pár olyan magyar sportdiplomata rajtam kívül is, Gyurta Dani, Schmidt Pál, akinek viszonylag komoly összekötetésük van a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felső vezetőihez. Sokat és sokszor forogtak Lozánban, jól ismerik az ő nevüket, hitelük van az ő szavuknak. Én még jelenleg új vagyok ezen a területen, bár 2 éven keresztül dolgoztam ebben a munkacsoportban, de a pár Lozánban tett látogatásom, az olimpiai bajnokok falának aláírásán, vagy a Thomas Bachkal közösen eltöltött ebéden kívül, azért az én szavam még nem olyan értékű, hogy egy sportágat legalizálni tudjak, de az biztos, hogy nem rossz előjelekkel indulunk. Most, hogy a kinevezésem megtörtént, már beszéltem egy-két ebben a munkacsoportban helyet foglaló Nemzetközi Olimpiai Bizottság taggal, akik nagy örömmel fogadták azt, hogy valami elindult az AIBA-nál, a megtisztulás útjára lépett az AIBA, és olyan vezetőkkel gazdagodtak, nem csak az én személyem, hanem most már az irodában is egy pár olyan vezetőről tudunk beszámolni, akiknek semmi közük a múlt bűneihez, akik az eddigi életútjukkal, pályájukkal azt mutatták, hogy a tisztesség, a fair play és sok-sok olimpiai eszme az nagyon fontos volt számukra, és ezt képviselik. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy igen, a hídépítés akár már az én személyem kinevezésével megkezdődött, de még azért nagyon sokat kell ezen dolgozni, hogy ez a híd valóban megépüljön.
Kovács Istvánt, a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség új főtitkárát hallották.
Ötkarika.
Az Európai Kajakkenu Szövetség Szegednek ítélte a 2024-es gyorsasági Európa-bajnokság rendezési jogát. A matyéri pálya 22 év után ad majd otthont ismét kontinens viadalnak, nagyjából 2 hónappal a párizsi olimpia előtt. Kárai Pétert, a Magyar Szövetség alelnökét, az Európai Szövetség vezető testületének tagját kérdeztük.
Az Európai Kajakkenu Szövetség bordjának a döntése az viszonylag sima és egyszerű volt. A Magyar Kajakkenu Szövetség Szeged helyszínnel az elmúlt 2 évtizedben számos versenyt rendezett, felnőtt világbajnokságot, világkupát, illetve egyéb versenyeket is. Jövőre éppen a ifjúság és utánpótlás világbajnokságra kerül sor Szegeden, viszont európai versenyt, Európa-bajnokságot már nagyon régen rendezett. 2002-ben volt utoljára felnőtt kontinens viadal, és 2008-ban pedig a utánpótlás korosztály számára rendezett a télmagyarországi város kontinentális versenyt, viszont azóta nem volt ilyen esemény. Én 4 éve vagyok az Európai Kajakkenu Szövetség elnökségének a tagja. Most merült fel az a gondolat, hogy jó lenne hosszú idő után ismét Magyarországra hozni a kontinens viadalt. Szerencsére az Európai Kajakkenu Szövetség bordjának a tagjai hasonlóképpen gondolkodtak, és a technikai delegált egyértelmű javaslatára, aki Szegedet jelölte meg helyszínként, mindenki egyöntetően mellettünk tette le a voksát.
Ami az európai helyszíneket illeti, gyakorlatilag közmegállapodás van arról, hogy Szeged és Duisburg a 2 legjobb pálya, és talán a szegedi még jobb is, mint a németországi. Mennyit lendíthet az a magyar esélyeken hosszú távon, hogy ezt a versenyhelyszínt gyakorlatilag rendszeresen fejlesztik, ahogy azt megtették a 2019-es VB előtt?
Mint minden sportág, a kajakkenu is azon az úton van, hogy minél magasabb színvonalon szolgálja ki a versenyzőket, a helyszíni nézőket, illetve a televízió képernyője előtt ülő nézőket. Ennek érdekében folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre, mert más sportágban is, más helyszínnel is így van, de azt tudom mondani, hogy Szegeden nagyon komoly fejlődés ment végbe az utóbbi években. Egyrészt volt egy helyszínfejlesztés, egy létesítményfejlesztés, ahol már eddig is a világ egyik legjobb pályájának nevezték Szegedet, de most a 2019. évi világbajnoksághoz kapcsolódó fejlesztésekkel azt gondolom, hogy az egyik jelzőt azt el lehet hagyni, tehát ha ma megkérdeznénk a nemzetközi kajakkenu élet versenyzőit, edzőit, csapatvezetőit, hogy melyik pályát gondolják a legjobbnak a világon, akkor én azt gondolom, hogy ezt a szegedi versenypályát mondanák. Nem véletlenül szoktuk azt mondani, hogy Magyarország a kajakkenu mekkája, és Magyarországon a legjobb pálya ugye Szegeden van, tehát nagyon szívesen jönnek ide a versenyzők. Ez egyébként a döntésben az egyik legfontosabb szempont volt. Ezen kívül nagyon fontos volt a televíziós közvetítés minősége. 1-2 európai helyszín kapcsán nehézségek, problémák adódnak a televíziós közvetítéssel, és mi azt tudjuk mondani, hogy ez nem csak a kajakkenura jellemző, más sportágra is azért elég magas színvonalon szolgálja ki a televíziós nézőket a versenyrendező, de a kajakkenuban is egyértelműen az álláspont, hogy a magyar eseményekről a közvetítés az világszínvonalú. Tehát azok a képek, azok a beállítások, azok a felvételek, amelyek a nézőt is szolgálják, azok tényleg csillagos ötös osztályzatot érdemelnek. az is fontos szempont volt még egyébként, hogy ezt az Európa-bajnokságot az olimpiai évében rendezik, és a Magyarországon ugye ez az egyik legnépszerűbb sportág, és itt mind a helyszíni nézők, mind pedig a visszakapcsolódva a közvetítés, az mind mutatja, hogy milyen népszerű a sportág, és egy olimpiai évében miért ne használja ki egy kontinentális szövetség ezt a népszerűséget, miért ne mutassa meg a nézőknek is, hogy milyen gyönyörű sportág ez, és milyen sokan lelkesednek érte. Tehát olimpiai évben még inkább egy olyan helyszínre érdemes vinni az Európa-bajnokságot, ahol a nézők nagyon magas létszámmal és nagy lelkesedéssel vannak ott az eseményen.
Az Európai Szövetség tervei szerint egyébként ez az EB nagyjából 2 hónappal a párizsi olimpia előtt mennyiben lesz több, mint az olimpia főpróbája?
Én azt szoktam mondani, egy picit időtávba helyezni ezt az Európa-bajnokságot, hogy most 2022-23-24 3 különleges Európa-bajnokság lesz a kajakkenu sportágban. Jövőre Münchenben a Multisport Európa-bajnokságon, ahol 9 sportág között első ízben a kajakkenu is szerepel. Ez egy ilyen mini kontinentális multisport esemény lesz, ami nagyon jelentős média figyelmet, szponzori figyelmet fog vonzani, úgyhogy ez egy nagyon különleges Európa-bajnokság, nagyon várjuk már ezt a kiadalt. Következő évben, 2023-ban Krakkóban Európa játékok lesz, ugye már 3. alkalommal Baku és Minszk után. Az megint egy kicsit különlegesebb, olyan, mint egy európai olimpia, az is egy nagy multisport esemény, a sportolók is különleges kiszolgálásban és körítésben részesülnek, tehát az is egy különleges Európa bajnokság lesz, ugye abban az évben az Európai Kajakkenuszövetség nem rendez külön Európa bajnokságot, hanem a Európa játékokat minősíti Európa bajnokságnak. És akkor ebbe a sorba a 3. illik bele a szegedi Európa-bajnokság, ami mindig is a sportágnak a legnagyobb ünnepei közé tartozik. Tehát 3 nagyon különleges Európa-bajnokság következik kajakkenu sprint szakákban. Azt gondolom, hogy az az irány, amit elkezdett a kajakkenu szövetség 4-5 évvel ezelőtt, hogy a sportprezentációt a versenyhelyszínen a nézők, a versenyzők és ugyanakkor a televízió képernyő előtt ülőknek a kiszolgálását még magasabb szintre kívánja helyezni. Ez szintén egy nemzetközi sportban jellemző trend, minden sportág minél jobban ki szeretné szolgálni a sportág érintettjeit és érdeklődéseit, ebbe a sorba a kajakkenu sportág is beáll, és mind a helyszínen a versenyzőknek a bemutatása, a dobogós helyezetteknek a meginterjúvolása, a helyi közönség szórakoztatása, a közönség bevonása játékokkal, showműsorokkal a folyamatokban, illetve a televíziós képernyő előtt ülők kiszolgálása különböző tartalmakkal, információkkal, interjúkkal. Ez az az irány, amelyet a 2024-es Európa-bajnokságon továbbfejlesztve, tovább erősítve kívánunk megvalósítani.
A szövetség egyik alelnökeként, illetve több versenyző menedzsereként milyen eredményeket vár ettől a szezontól, különös tekintettel a tokiói játékokra?
A Magyar Kajakkenu Szövetség elvárása, becslés az olimpiá tekintetében az 5 érem közte 2 aranyérem, ezt szoktuk mondani. Ami számomra biztató, és én ebben nagyon reménykedem, hogy az a szomorú helyzet, ami az olimpia elhalasztását is eredményezte, a koronavírus már nem is első hulláma, jelentősen átalakította a nemzetközi sport életet és az erőviszonyokat, ebből szerintem mi magyarok előnyösen tudunk kikerülni. Az a támogatás, amit megkaptak a szövetségek a kormánytól, illetve azok a lehetőségek, amelyeket biztosítottak, értem ez alatt a pénzügyi támogatást, az edzőtábori lehetőségeket, az oltást, mert az oltás sem egyértelmű, például a britek és a németek, 2 erős nemzet a kajakkenuban nem kapták meg a versenyzők az oltásokat, tehát ezek olyan háttérfeltételeket biztosítanak, amely alapján azt tudom mondani, hogy ezen biztos, hogy nem múlik a sikeres olimpiai szereplés. Ezen kívül lehetőség volt az előző évben versenyeket rendezni, a mi sportágunkban ez edzésversenyek voltak, szegedi helyszínnel egy utánpótlás, meg egy felnőtt versenyt is tudtunk, nemzetközi versenyt rendezni. Az idei évben ugye világkupát rendezünk, európai kvalifikációs versenyt is rendezünk, tehát a versenyzési lehetőségek is adottak voltak a sportolók előtt. Úgyhogy én összességében abban bízom, hogy a tokiói olimpián egy jó szellemű, jól felkészült csapattal tudunk odaállni, és ami nagyon fontos a mi sportágunkban, hogy az a picit egyoldalú eredményesség, ami Rióban történt, ahol a női szakág Kozák Danuta főszereplésével egy fantasztikus eredményt ért el, mert 3 aranyérmet hoztunk haza. Ez annyiban fog változni Tokióra, hogy nem kizárólag a női szakág, ahol hagyományosan eredményesek vagyunk, fog sikeresen visszatérni, hanem nagyon bízom a férfi kajakosainkban, ahol Kopasz Bálint nagyon szép eredményeket ért el az elmúlt években, illetve reményeim szerint a férfi kajak 4-es, illetve akár sprint számokban is jó eredményt tudunk elérni, tehát a férfi kajak szakág is hozzá fogja tenni a magáét az eredményességhez. Ugyanakkor férfi és női kenuban, gondolok elsősorban a női kenusokra, akik ugye első ízben mutatkozhatnak be olimpián, itt egy nagyon ígéretes párosunk van, évek óta kiváló eredményeket hoznak. Egyedül férfi kenuban nincsen még kvótánk, de ott is körvonalazódik egy olyan fiatal, rendkívül lelkes és nagyon nagy hittel rendelkező egység, akik ugyan egy oldalon neveznek, és itt a sportágon belül svéd párosnak hívjuk őket, de ez a páros azt gondolom, hogy meg fogja szerezni a kótát, és nem kótaszerzőként, hanem minimum pontszerzőként fog visszatérni az olimpiáról. Tehát én abban bízom nagyon, hogy mindegyik szakág hozzá fogja tudni tenni a magáit az eredményességhez, és egy kiegyensúlyozott eredményességű csapat fog hazatérni a japán fővárosból. Ami még segíthet nekünk, különös tekintettel női kajak szakágban, ez a többi szakágra is igaz, hogy egyes és páros hajó osztályokban két egység is indulhat nemzetenként, ez most először lesz így, korábban olimpián minden versenyszámban csak egy egység indulhatott nemzetenként. Ez az erős nemzeteknek jó, és én azt gondolom, hogy lesz olyan versenyszám biztosan, nem is egy, ahol nem egy, hanem két magyar egységért szoríthatnak majd a szurkolók.
Kárai Pétert, a Magyar Kajakkenu Szövetség alelnökét, az Európai Szövetség vezető testületének tagját hallották. Mára véget ért az Ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégáim Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.